Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Isten hozott közénk mindenkit. Régen találkoztunk, évek óta nem volt Pesterzsébet központban ökumenikus alkalom, így alakult, de ezt majd azzal fogjuk megtetézni, hogy az imahét is a miénk lesz, úgyhogy egy lendületből kétszer is fogunk ebben a szép kis templomban találkozni. Nagy szeretettel köszöntöm mai szolgálónkat, Börzsönyi János testvérünket, és hadd hirdessem, hogy ennek a hétnek a perselyes adományait az erzsébeti protestáns lelkészekkel való megegyezés értelmében, ennek a kérésnek engedve a Pest Erzsébet központi gyülekezet úgy döntött, hogy az egész a Szabótelepen épülő új Makovec templom fölépülését fogja szolgálni. Azaz minden este erre a célra fogunk majd gyűjteni. Talán tudod dolog, hogy ez az organikus neves nagy építészünk, ez nem rendelkezik Budapesten templommal. Nagy dolognak gondolnánk, hogyha éppen Pest Erzsébeten megépülhetne az első Makovec templom, tehát esténként a perselyes adományunkat úgy helyezzük el, hogy azt erre a célra oda fogjuk adni teljes egészében. És hogy még egyszer ne kelljen engem hallgatni, most jelzem, hogy ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap este Kis Péter soroksári lelkipásztor testvérünk hirdette közöttünk Isten igéjét.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus szent nevében, Isten szent igéjével. Hallgassátok Isten üzenetét, ugyamint megvan írva a zsidókhoz írt levél 11. részének 23. és következő verseiben. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hitáltal rendelte el a pászkát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak megpróbálták, elmerültek. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a ökumenikus énekeskönyvünk 32. énekét, mind a 3 versével, új szívet adj, Uram, én nekem.
Amen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, örökkévaló Szent Istenünk, dicsőítünk és magasztalunk ezen az estén, hogy fiad nevében lehetünk együtt, hogy igét készítettél, készítsd a szívünket is, készítsd a veled való találkozásra, hogy hadd legyen a számunkra felszabadulás, örömünnep, békességnek a pillanata, drága boldog perc, amikor már nem egyedül járjuk magánosan útunkat, hanem veled, aki a legmélyebben szerettél, akinek szívében mindig kész a bocsánat, akihez menekülhetünk lelkünk zivatarai elől. Köszönjük te neked, édesatyánk, hogy a te szereteted jeleként ajándékoztad ennek az egész világnak egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy vérében van bűneink bocsánata. Köszönjük, hogy általa nyílik meg a te gyönyörű mennyei országod a benne hívők előtt. Köszönjük, hogy ő a kegyelemnek a hírnöke, és most reménységünk lehet nekünk is, hogy vele találkozva, veled is találkozunk. Áldott légy, Jézus Krisztus, hogy minden jót elkészítettél, ami üdvösségünket munkája, legfőképpen a te üzenetedet. De készítsd, Ura, ami romlott szívünket is, amelyik elhajlott tőled, a maga útjára tért, hátat fordított neked, vagy perlekedett, és elvárásai voltak veled szemben. Könyörülj meg a mi hűtlen szívünkhöz, hiszen te akkor is hű vagy, amikor mi hűtlenkedünk. Olyan jó rád számítani, benned bízni, veled elindulni, ezen az estén is, hazafelé is, a mindennapokban, munkáinkba. Légy itt most velünk, szent lelked ereje és hatalma által. Amen. Hallgassátok, szeretett testvérek, Isten igéjét. Az Úr Jézus levelét olvasom a laodíciai gyülekezethez, a Jelenések könyve 3. részének 14. és következő verseiből. Jelenések könyve 3. rész, 14. és következő verseiből így szól az íge. A laodíciai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg. Kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. 15. verset hallgassuk meg még egyszer. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró. Szeretett testvérek, bizonyosan sok ige hirdetést hallottatok már az Úr Jézusnak a leveleiről, amikor a 7 gyülekezetnek ír, köztük a laodíciai közösség számára is. Azt is valószínűen sokan ismeritek, hogy a laodíciai gyülekezet kivétel, arra nézve, hogy az Úr Jézus nem talál ebben a gyülekezetben semmit sem, amiért megdicsérhetné az ott élő hívőket, az ott élő Krisztus követőket, és bizony könnyű lenne a dolgunk, ha felszabadíthatnánk magunkat arra, hogy ez a levél Laodícea városának szól, és abban a városban, mivel különleges népségek lakták, mindenféle dolog előfordult, amit mi mélységnek, bűnnek, gonoszságnak, világiasságnak nevezünk, de bizony meg kell mondjuk, hogy az Úr Jézus figyelmeztetése nem Laodícea városának üzen, hanem a Laodícea beli gyülekezetnek. Ezért vagyunk ezen az estén is nehezebb helyzetben, mert egészen jól lehetne igét hirdetni és igét hallgatni is, úgyhogy szóljon az üzenet Pest Erzsébet 60 ezer emberének, vagy Budapest majdnem 1,5-2 millió lakosának, de bizony nem nekik szól az üzenet most, hanem nekünk, akik eljöttünk, akik valamilyen módon a szívünknek valamilyen lelki hőfokán szeretnénk kapcsolódni Jézus Krisztushoz. A legelső kérdésünk az, hogy úgy vagyunk-e itt ezen a helyen mindannyian, hogy kivétel nélkül kapcsolódunk Jézus Krisztushoz. Vagy valamilyen más állapotban vagyunk. Olyanban, amikor kapcsolatról nem lehet beszélni, legfeljebb valamilyen ismeretről, valamilyen szimpátiáról, valamiféle érdeklődésről, hagyományról, szokásról, amit átvettünk elejünktől. Kérdezzük csak meg, milyen szívvel vagyunk itt ezen az estén. Mert Isten ígéje ma úgy szeretne beszélni velünk, hogy megismerjük, mit jelent a közömbösségnek a bűne. A Laodíceában élő testvérek emiatt szenvedtek. A közömbösségtől, a közönösségtől. És az egész 7 gondolatköre pedig ahhoz kapcsolódik, hogy milyen is az, amikor elveszett állapotban találtatik az ember, és mennyire más az, amikor az elveszett ember megtalált emberré válik. Talán fel is figyeltetek arra, hogy Mózes élettörténetéből a hithősök sorában egy kis részletet elolvastam előttetek, és most rendhagyó módon Mózes személyében és családjában szeretnénk megtalálni, megismerni a választ a kérdésünkre. Mit jelent elveszettnek vagy megtaláltnak lenni? Először az elveszett Mózesről fogunk néhány gondolatot elmondani, és a végén pedig a megtalált Mózesről. 3 üzenet lesz előttünk Mózes nevéhez kapcsolódóan. Először a hittanos Mózesről szeretnék szólni. Másodszor pedig a nacionalista Mózesről. És az ige utolsó üzenetében pedig az engedelmes Mózesről. Az ige első üzenete egészen 21. századi magyar képet mutat, a hittanos Mózest el lehetne helyezni a Lázár Vilmos, vagy a Gyulai iskolában, vagy itt a ti területeken, vagy bármelyik gyülekezeti közösség iskolájában. És miért is gondolkozunk mi a kisfiú Mózesről? Azért, mert ez a kisfiú nem lelkileg, de másképpen nagyon is elveszett állapotban volt. Azért is mondom, hogy nem lelkileg, mert hit által rejtegették az ő szülei Mózest, hogy abban a nagy fenyegetettségben ne legyen végképpen elveszett. Egy picikét az élet történetéből szeleteket vegyünk elő, és gondoljuk meg, hogy az egyiptomi fáraó kiadta a parancsolatot a zsidó bábáknak, amennyiben zsidó kisfiú fog születni, akkor pillanat alatt meg a zsidó kisfiúkat. Hát nem kell hozzá különösebb szülésznői képzettség, mi is egészen pontosan végig tudjuk gondolni azt, hogy egy kis pár perces gyermeknek, ha valaki 5 percre befogja az orrát meg a száját, akkor vége, nem is fog panaszkodni, már is a gyermek hal. Azután megvárjuk, hogy megjavulja a hangerősítő berendezés. Azután, amikor azt halljuk ott az ígében, hogy ezek a bábák, mivel izraeliták voltak, és egyben istenfélők, hát megkönnyörültek a gyermekeken. És akkor a fáraó az egész egyiptomi nép számára kiadta a parancsolatot, hogy ha Egyiptom lakói rábukkannak egy zsidó kisfiúra, akkor egész nyugodtan dobják bele a Nílusba. A kislányokat lehetett életben hagyni. Vajon ki védte meg Mózest? Többféle feleletet vagy kérdést is mondhatnánk. A szülei védték meg? Mirjám a testvére? De talán a fáraó leánya védte volna meg Mózest? Az én hitem szerint, ahogyan Jeremiásról halljuk az igében, hogy mielőtt az anyamékben megalkottalak, már ismertelek és prófétává rendeltelek, ugyanúgy az Úr, a mi Istenünk nagyon pontosan tudta, hogy Mózesnek miért nem szabad a Nílusban megfulladni, miért nem foghatja be az orrát, száját a saját hazafiai közül való bába. Az Úr gondoskodott erről a kisfiúról, mert nagy feladat várt rá. A hittanos Mózesről még azt is el kell mondanunk, hogy vajon miket tanulhatott meg ez a gyermek? És az a válaszunk a kérdésre, hogy azt biztos megtanulta, hogy az élet történetét egyben látjuk, hogy ő zsidó. Ugye visszakerül az édesanyjához, édesapjához, és ott nőhet fel a családi házban, természetesen Egyiptom földjén, és ezt bizonyosan elmondták neki a szülei. Te egy zsidó kisgyerek vagy, Amrám és Jókébed gyermeke. Érdekes volt ez a házas pár, hogy Amrám a saját nagynénjét vette feleségül, az édesapjának a testvérét. És így született meg Mózes, Áron és Mirjám, ez a három testvér. De van itt egy nehezebb kérdés. Otthon, a családi házban megtanulta-e Mózes, hogy kicsoda az Úr? Erre már bizonytalan a válaszunk. Bár a hitősök sorában, mint említettem, hallottuk, hogy hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei, de én mégis érzek itt valami bizonytalanságot. Sőt, így is fel lehetne tenni az újabb kérdést, hogy meg lehet-e tanulni azt, hogy kicsoda az Úr? Meg lehet-e tanítani azt, hogy kicsoda az Úr? Kétségtelen, az íge beszél arról, hogy a hit hallásból van. Tehát amikor egymásnak elmondjuk, hogy nekem milyen kapcsolatom van Jézus Krisztussal, abból a másik ember ért. De azért nem úgy van, testvéreim, hogy Jézussal találkozni kell. Meg lehet tanulni sok mindent róla. Hol született, hol feszítették meg, hol történtek az ilyen-olyan gyógyítási csodái, hol történt az, amikor megvendégelte az 5000-et, a 4000-et, és még sorolhatnánk bőségesen azokat a helyeket, ahol megfordult az Úr. De vajon elég-e megtanulni, megtanítani, kicsoda Jézus Krisztus? Hát a mai hittanos Mózesekkel birkózunk az iskolában, és amikor 6.-7. órában az 5.-eseknek, 6.-osoknak tartjuk a hittanórákat, akkor az a tapasztalatunk, hogy hittanórán, hogyha egy kicsit hátrébb ülnek a gyerekek, egyik-másik szívesen megírja a német házit addig, amíg talán hallgatja a fülével a hittanórának az anyagát. Nem olyan egyszerű kérdés ez. Megtanulta-e Mózes, hogy kicsoda az Úr? Nem lehetetlen. Én nem zárom ki azt, hogy akár az is előfordulhatott Mózessel, hogy ő egy közömbös kisgyerek volt Isten irányában. Miért mondom én ezt? A magam élete példájából szeretném a tudomásotokra hozni, hogy én is egy ilyen lévi származású családban nőttem fel, és hát lelkipásztor édesapám, nagyapám, dédapám, sokféleképpen vagyok fertőzött ilyen szempontból, és nekem sok mindent megtanítottak, kisgyermek koromtól kezdve. De még a teológián sem tanultam meg igazán, hogy kicsoda az Úr, amíg nem találkoztam vele. Addig voltak ismereteim, és volt sokféle viselkedésem az Úr Jézussal szemben. Nem mellette, vele szemben. Ezért nem vagyok biztos abban sem, hogy vajon Mózes szíve, úgymond hittanos korában, ott volt-e Istennél. Az ígének ezt az első gondolatát, amikor a hittanos Mózesről szólunk, azzal hadd zárjuk le, hogy ma is nagyon sok minden veszedelemnek ki vannak téve a gyerekek, és jó, hogy tanítjuk őket a hitre. Jó, hogy beszélünk nekik az Úr Jézusról, de el kell jutni mindannyiuknak. És itt most így mondanám, mindannyiunknak. Arra pontra, arra pillanatra, amikor mi találkozunk Jézus Krisztussal. Attól kezdve vesz más irányt az életünk. Átlépünk az ige második üzenetére, és szeretnénk beszélni a nacionalista Mózesről. Hát azt olvassuk megint csak az élete történetéből ennek az embernek, hogy amikor Egyiptomba került felnőttként, vagy fiatalként, akkor megtanították, így írja az ige, Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. Ezt egyébként István vértanú mondja róla, mielőtt Istvánt kivégezték volna. És mintha nem stimmelne az ige, mert amikor István vértanú így nyilatkozik Mózesről, hogy kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben, mielőtt a Mózes elhívása megtörtént volna, és az Úr elküldte volna őt, hogy menj vissza Egyiptomba, és hozd ki az én népemet, Mózes hárít, és azt mondja, hogy nehéz ajkú vagyok, hagyjál engem békén, ne küldj engem oda, én ezt nem akarom. És akkor ilyet hallunk, hogy az Úr megharagudott Mózesre. Megharagudott. És akkor azt mondta, hogy adok melléd szájat. Jön a testvére Áron. Ő ékes szóló ember. Mennyi veszedelem lett abból, hogy Mózes számára szájat kellett adni. Mennyire fontos volt, hogy Mózes ott legyen a veszedelmes Áron mellett. Majdnem azt mondtam, a nagyszájú Áron mellett. Hát szeretett testvéreim, honnan gondoljuk mi azt, hogy Mózes nacionalista ember volt? Onnan, hogy azt nem felejtette el, hogy ő zsidó. És a 40 éves koratájt kiment megnézni az ő honfitársait, hogy hogyan végzik a rabszolgamunkát, és tudjuk az élete történetéből, hogy leütött egy egyiptomit, egy rabszolgahajcsát, elkaparta a homokban, másnap megint ki akart békíteni két honfitársát, és akkor kiderítették, hogy a gyilkosság most már sokak fülébe eljutott, és már a fáraó is kerestette Mózest. Hogyan gondolkozott ez az ember? Hát csak az én népemért tettem. A népemért váltam gyilkossá. Picikét visszatérünk az ige első gondolatához, hogy hogyan is formálhatták Amrám és Jókébed Mózesnek a szívét. Mi maradt meg az egyiptomi herceg szívében? Mózes, te zsidó vagy. Ezt el ne felejtsd. Nagyon vigyázzunk, testvéreim, hogy mit tanítunk a gyermekeinknek. Mert azzá tesszük őket. Bizonyosan mindannyian tudjátok, hogy a török dúlás idején a törököknek kedvenc szokása volt, hogy a kis pici fiúkat, akik még éppen csak úgy totyogtak, és még alig-alig tudtak beszélni, összefogdosták, és már is vitték ki Törökországba, és ők lettek a magyar kisgyerekek, a legkiválóbb janicsárok. Mert ott a magyar kisgyerekeket Törökországban megtanították, hogy dehogy vagy te magyar, te török vagy. Mindenkit üss, aki nem török. Szeretett testvéreim, mi mindenre tanítjuk meg a mi gyermekeinket, meg engedjük el őket a karatétól kezdve a sok minden más olyan harci művészetekig, aminek a legvégén ott van a vallás. No, nem a keresztény hit. Ilyen olyan keleti vallás. Hadd védje meg magát, ha megtámadják az utcán. De a szíve megfertőződik. Már kis, pici gyermekkorában. Mózes tehát ölt. Még nincs a 10 parancsolat, jóval később kapja ezt meg Mózes Sínai hegynél az Úrtól. És nézzétek csak, hogy a gyilkost 10 parancsolat nélkül is üldözik. 10 parancsolat nélkül is. Mert valahol az ember szívébe, lelki ismeretébe, még a 10 ige nélkül is beleírta az Úr, a mi Istenünk, hogy ezt nem szabad megtenni. Mennyi arca van ennek az embernek? De jól beillene Laodiceába, Pesterzsébetre, Budapestre, gyülekezeteinkbe. Azzal együtt, hogy több mint valószínű ebben a templomban egyetlen egy valakit se lehetne találni, aki gyilkosságot követett volna el a 10 parancsolat szerint. És több mint valószínű, alig lehetne itt valakit találni, aki ne követett volna el gyilkosságot Jézus mértéke szerint. Mert aki gyűlöli az ő testvérét, az kimerítette a gyilkosság fogalmát. Ezt mondja Jézus. Mire tanítjuk meg a gyermekeinket? Hagyjuk itt a nacionalista Mózest, és térjünk rá az ige utolsó üzenetére. Nézzük csak az engedelmes Mózest. 80 éves korában megjelent neki az Úr. Milyen elveszett volt ez az ember kisgyerekként? Mennyire elveszett és üldözött volt a nacionalista Mózes, aki gyilkolt? És most, amikor Mózesen éppen csak hogy a ruha van, bár ugyan már feleséget kapott, és ott van Cipporra, és megszületett a gyermek is, és befogadja Midjánnak a főpapja, Reuel. Hát, szeretett testvéreim, még mindig olyan ágról szakadt ez az ember. Elveszett ez az ember. És egyszer, amint juhait legelteti, látja az égő csipkebokrot, amelyiknek levelei és virágai el nem égnek. Úgy van írva az igében, hogy oda ment Mózes megnézni. Oda megyek és megnézem. Szeretett testvérem, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Jézus ott áll az ajtó előtt. Ezt olvastuk a Laodicea történetben. Hogy van az, ha kitartóan kopogtat valaki az ajtónkon? Nem nézzük meg? Nem megyünk ki? Ha nem megyünk ki, ha nem nézzük meg, kétféle dolog történhet velünk. Vagy nagyon félünk, hogy aki az ajtó előtt áll, az a mi ellenségünk, vagy egy másik dolog történhet velünk, hogy betegek vagyunk. Depressziósak. És az ágyról sem vagyunk hajlandóak letenni a lábunkat. Nem nyitjuk ki az ajtót. Mózes lehetett volna depressziós, és sok minden más történhetett volna vele. De azt halljuk, hogy odament és megnézte ezt a csipkebokrot, amelyik ég és el nem ég. Testvérem, mi történt te veled? Félsz Jézustól? Ne talán annyira elfoglalta a szívedet minden, hogy most már a legvégén semmi sem érdekel. A közönyös ember, a közömbösség bűnéről gondolkodunk, nem feltétlenül ilyen. A laodíciaiakat nagyon érdekelte valami. A gazdagság, a pénz végtelenül érdekelte őket. Mózesnek a szívét is lekötötte az, amikor ő megtanulta az egyiptomiak nyelvét, szokásait, isteneit. Különleges dolog lehetett hercegnek lenni. És vajon most mi milyen állapotban vagyunk? Megnézzük-e, hogy kizörget a szívünk ajtaján. Aztán azt is olvassuk Mózesről, hogy engedelmeskedett Isten szavának. Vedd le a te lábadról a sarut, mert az a hely, ahol te állsz, Szentföld. És levetette a sarut. Talán nem erőltetett ige magyarázat, ha azt mondanám ti nektek, hogy Mózes, amikor levetette a sarut, és megnézte azt a csipkebokrot, ez Laodiceában azt jelenti, hogy végre az elveszettből megtalált lesz. Mert Laodiceában is lehettek valakik, akik lenyomták a kilincset, és beengedték Jézust. Beengedték Jézust. A levetett sarú Mózes személyében ezt jelenti. És vajon mi hogyan engedhetnénk be a szívünkbe Jézust? Nagy vitája van a mi megváltónknak az ellenfeleivel, a farizeusokkal. Ezeknek az embereknek maga az Úr mondja, ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert én rólam írt ő. Ha pedig az ő írásainak nem hisztek, akkor az én beszédeimnek hogyan hinnétek? Itt van az írás, testvéreim. Engedünk-e az írás üzenetének? Engedünk-e az Úr hívó szavának? Minden, ami életünkre, üdvösségünkre, mennyei létünkre vonatkozik, le van írva az ígében, az Úr hívása, Krisztus hívása hangzik. Hogyha az íge szól. A zsidó levélben találunk egy gondolatot. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól. Egyáltalán nem bármelyik lelkipásztorról beszél az ige. Bennünket nyugodtan el lehet utasítani, meg is érdemeljük néha. De aki szól, ő Jézus. Vigyázzatok csak, el ne utasítsátok Jézust, aki szól. Van egy olyan mondata a laodiceai üzenet gondolatainak, amit mi nagyon ismerünk, sokat hallottunk. Térj meg! Már el is fáradunk hallgatni. De hogy hozhatnánk közelebb ezt a üzenetet? Úgy, testvérem, hogy változtasd meg a szívedet. Változtasd meg az életedet. Egyszer valaki azt mondta én nekem, hogy lehet az, hogy én nem tudok megtérni? És a hirtelen válaszom az volt erre, hogy úgy lehet, hogy te nem is akarsz megtérni. Hát egymás helyett nem tudunk megtérni. Az Úr meg tudja változtatni a szívünket, neki megvannak az eszközei, hogy bábák mentik meg, vagy nem mentik meg a gyermekeket. Hogy gyilkosságba keveredünk, hogy rendkívüli mélységekbe jutunk, hogy az Úr megengedi, hogy ilyen-olyan helyzetbe keveredjünk, és akkor ott a mélyben azt fogjuk mondani, hogy Uram, légy irgalmas, légy könnyűletes hozzám. Szállj meg engem. Most már tudom, hogy szánalmas vagyok, hogy szegény vagyok, hogy vak vagyok, hogy mezítelen vagyok. Vajon eljutunk-e odáig, hogy most már nem csak Jézus áll úgy velünk szemben, hogy semmi jót nem tud mondani rólunk, semmit. és mi sem tudunk mondani semmi jót magunkról. Ekkor hangzik fel az a sóhaj a szívünkből, hogy könyörülj rajtam, Uram, könyörülj rajtam, és adj életet. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, mivel lennénk mi másabbak, jobbak, kiválóbbak a te szemedben, mint a Laodiceában élő testvérek, akikről te semmi jót nem tudtál mondani. Mit tehetnénk mi olyat, ami saját magunktól kitelik, és te neked abban kedvet telhetne. De mégis te meg tudod változtatni a szívünket, mert adhatsz helyzeteket, amikor megnyílik a fülünk, szívünk. Segíts megérteni, felfogni a te csoda dolgaidat, hogy amikor nagyon mélyen vagyunk, és megpróbáltatott az életünk, és küzdelmeket, azoknak sorát álljuk ki. Te ezekben ott vagy, és nem hagysz egyedül. Köszönjük, hogy ilyen helyzetben is megfordulhat a szívünk. De megfordulhat az öröm pillanataiban, a hála és a boldogság perceiben. Te neked ezernyi lehetőséged van arra, hogy magadhoz ölelj bennünket, hiszen ott állsz az ajtó előtt, ad, hogy felismerjük, belülről kell nyitni, és közelíteni hozzád. Áldott légy, hogy magadhoz vonzol, hogy te, Jézus Krisztus, el tudsz vinni bennünket az Atyához, hogy nem csak egy értelmes földi életet ajándékozol, hanem mennyeit, örökkévalót, amelyik meghalad mindent, amit ezen a földön elérhetünk. Áld meg ennek a hétnek további estéit, légy jelen szent lelkeddel, örvendeztes meg bennünket egymással is, hogy egymásra figyelő, téged dicsőítő közösséggé válhassunk. Maradj itt köztünk, maradj velünk, és hallgass meg könyörgésünkben szent lelkedért. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége mindnyájunkkal. Amen. Két éneket hallgassunk meg a Szabótelepi Ifjúsági Közösség néhány tagjától, akik el tudtak jönni. Most már a ifi közösségünknek a nagyobbik része munkába járó fiatal, úgyhogy akik félre tudták tenni a munka lehetőségeit, munkában való időpontjaikat, azok a ifjak tudnak eljönni ide közénk. Köszönjük szépen! A záróénekünk következik, az Ökumenikus Énekes Könyv 27. énekét énekeljük végig, mind a 4 versével. Jézus, te égi szép, tündöklő, fényű név. 27. ének.